Nagyon szép jó reggelt! Nem változott meg semmi, vagy megváltozott minden? Ezt a pénzpiaci iparágnak véleményem szerint az egyik legkritikusabb, érzékenyebb kérdését fogom ma a podcastban egy kicsit feszegetni.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Honnan is jön a gondolat és a sztori mindennapi tárgyalásokból, és aktuálisan egyre több ügyfélnél egy következő generáció jelenik meg, akivel kezdünk dolgozni. Ugye, mivel nagyon korán elkezdtem a pénzpiacba dolgozni, ezért ez a szűk 30 év oda vezet, hogy van olyan család, ahol már a harmadik generációval is egy kicsit beszélgetünk arról, hogy milyen irányba mehetnek a dolgok. És főleg, amikor két generáció találkozik, akkor a megváltozott körülmények, környezetek hoznak konfliktusokat. Ez a konfliktus egyik oldalról főleg az idősebb generációnak érkezik meg. Persze a fiatal generáció az mindig ez így volt, így fog mindig lenni. Nyitottabb újdonságokra, meg van győződve, hogy ami eddig volt, az nem volt ideális, ma minden jobb. És ezekből a beszélgetésekből alakul egy érdekes keverék ki. Lehet, hogy erre egy podcast túl kevés is, hogy ezt fel lehessen oldani, de van egy pár kérdés, amit érdemes feszegetni. Az egyik, az aktuális piacnak a mozgása. Évtizedekre visszanézve, amikor a piacban volt egy korrekció, akkor az a modell alakult ki, hogy ha van egy visszakorrigálása a piacnak, akkor körülbelül, tehát megnyúlnak az ideális befektetési idők a korrekció előtt, a korrekció után egy picit rövidebbek lesznek, mert ugye mélypontról megy felfele a piac, és hát egy erősebb 20%-os korrekcióra olyan körülbelül két és fél év szükséges, hogy lassan úgy a piac újra visszakecmeregjen arra a szintre, ahonnan jött, mert Newtonnak a hatása, tehát a crash lefele a sokkal gyorsabb és rövid időben megtörténik, mint azután onnan újra a felfele növekedés. Ez már adódik ugye a matematikai modellből, mert aki befektet ugye egy crash után, egy korrekció után a mélyponton, neki ha megvan egy 8-10-15%-os emelkedés, akkor ez nagyon sok esetben, főleg ugye, ha valaki és a nagy intézményi befektetők sokszor tradingeltek, az elég volt, akkor nyereséget realizáltak, eladták, a piac egy kicsit lehűlt, aztán úgy ment tovább felfele. És ez a kép teljesen az elmúlt években, de most már azt lehet mondani, hogy évtizedekben olyan formába torzult el, változott meg, hogy nagyon gyors a piacnak a visszapattanása is, ennek több oka van, az egyik a több likviditás is, de a másik, hogy a transzparencia segít a nagy rajnak is nagyon közel lenni a piachoz, és ezért gyorsabban forognak a tőkék. Ez persze a fiataloknak, akik valódi nagy korrekciókat még nem tapasztaltak, eltolja a képet olyan irányba, hogy oh, so what, buy the dip. Tehát, ha visszaesik a piac 5-10-15%-kal, mindent meg lehet vásárolni, mert egy év múlva újra fenn vagyunk. Azok, akik akár alapkezelőként, vagy akár befektetőként is 2009 után jöttek a piacba, és ez most már 12 év, azok nagyon erős, valódi crash szenáriót még nem láttak. Valódi 2-3-4 évet tartó medvepiacot még nem ismernek. Nem, hogy remélem, hogy ez jönni fog, de hozzatartozik, legalábbis a az elmúlt évszázadokat, ha megnézzük a piacnak a fejlődéseihez, az alakulásaihoz. Reméljük, hogy nem jön, de érdemes ezzel a kérdéssel is foglalkozni, hogy ha jön, akkor ez mit változtat meg. És egy modell, amit nagyon sokan éveken keresztül maguknak mint magyarázat adtak, hogyha ez jön, hát akkor kiszállok mindenből is, kivárom. Ez a menekülő sziget, ez ma nincs. Tehát ez ennek az ideje lejárt. Ennek rengeteg és nagyon komplex magyarázata van, amit nagyon sok ügyfél nem is akar hallani. És ezzel kerülünk oda, hogy mennyibe tudjuk összehasonlítani a régi termékeket az aktuális új termékekkel. Ebben mi változott valójában meg? Miért volt a régi kommunikációja, főleg a pénzpiaci iparágnak egy bizonyos szemszögből akár önvédelem is, és hogyha ezt a témát ma feszegetem, akkor ügyfél szemszögből feszegetem ezt, nem a pénzpiaci szereplők szemszögéből. Tehát, hogyha a termékeket kézbe vesszük, akkor el kell fogadjuk azt, hogy évtizedekkel ezelőtt olyan időből jövünk, olyan paraméterekből jövünk, ahol a pénzpiaci iparágnak nem volt érdeke, nem volt meg a nyomás, nem volt meg a szabályzás valójában ügyfeleket tájékoztatni. Nagyon sokan nehezebben fértek hozzá háttérinformációkhoz. Én csak hogyha belegondolok, hogy az én iskolás időmben még az egyetem előtt bizonyos pénzpiaci témához szerettem volna előadást tartani, és bementem egy bankba, hogy akkor nekem kellene az információ, és szó szerint kidobtak. Azt mondták, hogy itt ilyen kérdéssel nincs, mit keressek el. Ha nincs pénzem, ne jöjjek be, és ezt a témát szakmailag nem mondják el nekem. Tehát, és ez még nem volt olyan messze, tehát 35 éve. De abból az időből, attól az időben is voltak termékek, és ez a kérdés merül mindig fel, hogy mennyire érdemes régi termékeket mai termékekkel összehasonlítani. Mennyire érdemes ezt a kérdést feszegetni, hogy az még valójában jó termék és maradjon, vagy érdemes azon változtatni. Ma 2022 szemszögből nézve persze, hogy azt látjuk, hogy a fontos, hogy rugalmas legyenek a termékek, ne legyenek merevek, legyen transzparens, és adja meg a lehetőséget a termék is, hogy ezt adaptáljuk, forgassuk, változtassuk. A lényegében a termékeknél ugye két lényeges hajtóerő van, amit kell figyeljek, és ma láthatjuk. Az egyik a költségstruktúra, hogy néz ki a terméknek a költségstruktúrája, a másik pedig, hogy mennyire közel van az ügyfél a terméken keresztül a valódi piachoz, hogy a piacban mi történik. Ez akkor, amikor az árfolyamok emelkednek, akkor ez tetszik az embereknek. Mikor ingadoznak, akkor lehet, hogy nem annyira, hogyha csökkennek, akkor még inkább nem tetszik. És ez egy emocionális része is az egésznek. Azt kell megnéznem, hogy milyen lelki állapotban van egy ügyfél, hogy mekkora transzparenciát bír ő ki emocionálisan, és mekkora kell legyen az a puffer, ami ingadozásokat neki egy kicsit toppintja. És ez egy emocionális kérdés, ez emberektől függő, hogy ki bírja ki a transzparens, nagyon erős kilengéseket, és ki az, aki azt mondja, hogy nekem kell egy ilyen stabilizált eredmény, hogy ennek ára van. Ez persze a következő kérdés. És a pénzpiaci iparágat, ha kézbe veszem, akkor az ügyfelek bizonyos magyarázatot nem is kaptak az elmúlt évtizedekben meg. Sőt, le is beszélte a pénzpiaci iparág, a szereplők, az ügyfelet arról, nagyon sokszor saját érdekből, hogy hosszú időre megkötött termékekkel 1-2-3-4-5 év kezdet után foglalkozzanak. Miért? Ó, bunda! Hát azért, mert ezek a termékkonstrukciók főleg a belső költségstruktúrából úgy voltak felépítve, és itt főleg a megtakarítási programokról beszélek. Az egyösszegű befektetéseknél már mindig nagyon egyszerű volt a költségstruktúra, mert megvan egy összeg, ehhez van egy költség, front-up fee, bármilyen milyen költség, ez le van vonva és kész. A megtakarítási programok, azoknak egy érdekes konstrukció volt a háttérben, És ezért is nem volt javasolt, sőt azt mondták, az első években ezt nem kell nézzed, mert ez egy hosszú távú termék. Persze, mert hogyha az ügyfél belenézett volna, akkor látta volna. És egy fogalom, amit nagyon sokan így megismertek, az a visszavásárlási érték, amelyik ezeknél a hosszú időre megkötött termékeknél az első években nagyon sokszor negatív. Miért negatív? Hát azért, mert annak ellenére, hogy az ügyfél még nem fektetett be abba a termékbe sok pénzt, már költségstruktúra oldaláról meg lett terhelve ez a szerződés. Tehát ez kvázi olyan volt, mint egy hitel, amelyiket kvázi aláírt egy ügyfél, és azt mondta, hogy a következő 30 évre a nyugdíjra szeretnék félretenni X összeget. Ez mivel elég mereven be van programozva, ezért erre a szerződésre a pénzpiaci intézmények, főleg a biztosítók kvázi tudtak kivenni költségeket a szerződésből, ezt majd a szerződés kitermelte, és így lehetett likviditást gyártani. Az ügyfél szemszögéből nézve persze ez azt jelentett, hogy a szerződés eleinte fejsúlyosan beledőlt a költségekbe, és az, hogy milyen gyorsan lett ez pozitív, itt nagyon erősen kellett a tőkepiaci eredmények menjenek felfele, hogy ez működjön. Ezért nagyon sokan vagy nem is tartották meg a szerződést, és ez egy sorsa volt az elmúlt évtizedekben, rengeteg ilyen hosszú időre megkötött szerződésnél, hogy mikor ezeket legelőször látták az emberek, nem volt tartalékképezve, plusz látták a rossz értékeket, akkor visszavásárolták. És ezzel persze, hogy vesztettek, mert a költségek ki lettek fizetve. A pénzpiaci szereplők nem is voltak már ott. Ez volt a második, ami nagyon rossz volt. És a harmadik, hogy a hozamból sem érkezett annyi meg az ügyfélnek, ami megérkezhetett volna. Egy kicsi matematika, csak hogy így fejbe játszodjunk, hogy ez mit jelentett, és egy fiatalnak ez ma mit jelent. Egy ügyféllel pont a fiával beszélgettünk, és jött, és azt mondta, hogy János úr, én akkor szeretném, hogy nekem is kezdjünk el egy portfóliót felépíteni. És ott ült az apja, és ez érthető emocionálisan, hogy az idősebb generáció azt mondja, tudod mit, amivel én kezdtem, kezdjél te is, azzal az jó volt. És ott valójában van valamikor még a kvázi kőkorszakból egy olyan termék, egy ilyen nyugdíjra felépített termék, amelyiket az apja így megsporolt, és azt mondta, hogy ez volt az első, 500 shillinggel kezdett el, annak idején 500 shilling valójában sok pénz volt, ezt euróba átszámolva 35 eurót jelentett havonta, amit ő ebbe a szerződésbe félretett. Az ő szemszögéből nézve, és ez egy emocionális kérdés, óvatos is vagyok azzal, hogy mennyire mutatom meg neki, hogy mi lehetne ma 2022 szemszögből nézve az alternatíva, ha visszamehetnénk oda. Nem fogunk visszamenni. Ez csak, amit ott összehasonlítottunk a beszélgetésben, ez a fiatal generációnak fontos, hogy a fia tudjon dönteni, hogy neki mire, ő mit akar. Akar transzparenciát, rugalmasságot és mai szintű modern terméket, vagy azt mondja, hogy nem, emocionálisan ezt nem bírom ki, ezért akár megfizetem az árát annak, hogy nekem legyen egy merev termékem. 35 euróból indult ki az apa, és az indexáláson keresztül ennek a szerződésnek a havi megtakarított, befizetett összege megnövekedett aktuálisan 83 euróra. Most éppen kapott egy levelet, és az intézmény neki írta, hogy akkor ő, hogyha egy pár év múlva nyugdíjba megy, akkor 115 eurót kaphat havi kifizetést, open-end, amíg él. És kérdezte, hogy de ez mit szólok, ez jó, 88-at most befizet, 35-nél kezdte, 115-öt kap. A kérdés persze mindig az, hogy mi az alternatíva, és hogy nézem meg. Megnéztük, hogy ha nem ezt az open-end havi kifizetést vásárolná meg, hanem egy összegbe venné ki a pénzt, akkor mennyit fizetne az intézmény? Nagyságrendileg olyan körülbelül 27 ezer eurót. És akkor megnéztük, hogy körülbelül mennyi volt az, amit ő azért befizetett ez alatt az idő alatt, 35-nél kezdte, 88-ra emelkedett, 27 ezer eurót fizetett be. És erre a fia azt mondta, hogy hát ez így abszolút nem éri meg. A pénzpiaci iparágnak a klasszikus magyarázata erre, jó, de le volt biztosítva. Tehát, ha időközben valami történt volna, akkor meg lett volna egy X biztosítási összeg. Például a halál esetében. A munkaképtelen lett volna akkor is. Oké, ezt így még egyelőre el lehet fogadni. Nézzük meg, hogy mi lehetett volna az alternatíva. És ez inkább már nem az apának szólt, ami persze, hogy emocionálisan neki nagyon fájdalmas, de ott ült, és a fiával miközben beszélgettünk, és mondtam, hogy néha, hogyha megnézzük azt, ami emellett az apának is már megvan, modernebb, transzparensebb, nagyon szétszedett termékmegoldás, értékpapírszámlákon keresztül, és annak a hozamnak, ami itt az elmúlt 15 évben létrejött, annak a felét kalkuláljuk, hogy mi lehetett volna, ha, ja, egy gyermekeleti játék, akkor ezt itt megnéztük, és kijött, hogy nagyságrendileg attól függ, hogy most adó előtt vagy adó után, de vegyük az adó után a témát, nagyságrendileg a 115 helyet körülbelül 540 eurót lehetne open-end ebből a szerződésből kivenni. És a fió azt mondta, hogy akkor teljesen tiszta, ez nekem nem is kell, az, amit te mondtál, apu, hanem teljesen új termékekkel, és én másképp fogom ezt felépíteni. A gyermekkel beszélgetni az egy téma, de ami főleg fontos volt, és ezért is veszem ezt kézbe, mert lehetett látni, hogy az apja egy kicsit így emocionálisan magába dől, mert azzal ő elég jó kibékült éveken keresztül, hogy amit nem tudok, az nem is zavar. És lehet, hogyha a fia nem jött volna így bele a beszélgetésbe, akkor ezt így ilyen formában nem vettem volna a kézbe, vagy nem is öntöttem volna a nyakába. Mert persze, hogy ez egy kritikus kérdés, ez senki, főleg aki kibékült azzal, hogy amit nem tudok, az nem zavar, és úgy minden rendben van. Ha ezt látja, hogy mi lehetett volna, az néha zavaró is. És mondta, jó, de hát most már teljesen mindegy, úgy sincs alternatívám, ezt hagyom, lejár, kész. És mondtam neki, hogy alapjában én úgy látom az elmúlt évekből, hogy újra is újra érdemes, hát legyen ilyen 3-5 évente termékeket, amit megvásároltunk egy pár évvel ezelőtt, higgadtan, nyugodtan, emóciók nélkül, amennyibe lehet a mérlegre tenni, és megnézni, hogy mennyire jó, mennyire felel meg, milyen az alternatíva. És ezt én is ki kell mondjam, tehát 30 éve a piaccal dolgozom, akkor én 30 évvel ezelőtt nem láttam, hogy hol leszünk 21-ben, 22-ben. Persze, teljesen logikus, hogy minden időben azt vettünk kézbe, ami aktuálisan a lehetőségeket megadta. Itt a kérdés az, és ezt már egy párszor feszegettem, hogy főleg amikor a fiatalok azt kérdezik, jó, de egy jó tanácsadót hogy kell kiválasztani, aki már hosszabb ideje a piacban van, felteszem neki azt a kérdést, hogy ő miben hibázott, milyen termékkel nem ért ma egyet, és az eddigi felismeréseit hogy és milyen formában kezelte, korrigálta, hogy beszélte meg ezt az ügyfelekkel. Ja, nálam ilyen nem volt, amit én csináltam, az minden rendben volt, ezeket nem kell változtatni. Oké. És az apával is ezt megnéztük, és mondtam, de ez persze, hogy lehet így hagyni, ez egy verzió. Ha neked az a fontos, hogy ne legyen meg az a nagyon erős transzparencia, a piac mozgását ne kelljen érezzed, és azt mondod, hogy ez így megvan, és ezt így hagyom, akkor ez rendben van. Mi lenne az alternatíva? Ezt nézzük meg, ha ma kiveszed ezt az összeget, és ezzel a következő években ugyanúgy a portfóliódban dolgozunk, akkor hát az alternatíva, hogy a 115 helyett, amit ma neked felajánlanak, úgy körülbelül még mindig a duplája, vagy lehet, hogy még fel lehet menni olyan szűk 300 irányába, vehető ki. Ezt kell eldöntsed, hogy a transzparencia, a belátás a piacba, és az, hogy nem, tehát a merevítő struktúrákat kidobod, ez neked tetszik-e? Ennek megvannak előnyei, de megvan a transzparenciának a hátránya is, vagy emocionálisan te azt mondod, hogy nem, én ezt a puffert megveszem. És ez az, ami ugye évek és évtizedek óta az egyik legkritikusabb kérdése a pénzpiaci szereplőknek, iparágnak, ezért szerették volna éveken keresztül a transzparenciát megakadályozni, és azt is látom, hogy nagyon sokszor ma a transzparens költség kimutatásokat így félrelegyintenek a pénzpiaci szereplők, és azt mondják, ó, ez csak egy ilyen formális hülyeség Brüsszelből, persze, de mindent fel lehet tolni. És azt kell mondjam az ügyfeleknek, nem, nyugodtan vegyék kézbe, és nézzék meg, hogy mi is van benne, és mi az ellenérték, mit kapok azért a költségé, ami ott benne van. És ezért igenis érdemes kinyitani és megnézni, hogy mi van benne. A pénzpiaci iparág az intranszparenciát nagyon szépen kihasználta éveken keresztül, mert olyan költségstruktúrák voltak a termékekbe beépítve, amiből elég jól lehetett gazdagra dumáló MLM rendszereket felmotiválni. Ez mindig azt jelentette, hogy itt valaki ezt ki kell fizesse, és általában intranszparensen kerülnek költségek a felszínre. Még egyszer, ezeket megvilágítani mindig az a kérdés, hogy kinek a szemszögéből. Én meg vagyok győződve, és ez így a hozzáállásom, hogy mindenkinek saját szemszögéből igaza van. Ma, amit megvilágítottam, vagy néztem, vagy próbáltam feldobni, egy aktuális, vagy több aktuális beszélgetésnek is, ez az ügyfél szemszöge. És a mai podcastot felhasználom arra is, hogy azok az ügyfelek, akikkel erről pont éppen beszélgetek, azok tudom, hogy ezt meghallgatják, és remélem, hogy ma reggel volt egy pár olyan gondolat, ami a fiataloknak is, és az idősebbeknek is segít a témákról saját szemszögből elgondolkozni, és majd a következő beszélgetésekben erre tudunk ráépíteni. De ahogy mondtam, egy podcast erre nem elég, hogy ezt a nagyon érzékeny témát, amit a piac szeret, azért egy kicsit amennyiben lehet leplezni, ezt feldolgozzuk, de a következő években ez egyre gyakrabban az asztalra fog kerülni. Ez teljesen tisztán látható, mert a transzparencia hoz új és új kérdéseket, új és új lehetőségeket, és a következő generáció szerencsére a témákat újra és újra megkérdőjelezi. Ezen ma reggel is elbúcsúzok, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.